Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Kezdj el vezetni. A szellemi vezetésről fogok ma beszélni, vagy legalábbis folytatni azt, amit elkezdtem előző két héttel ezelőtt. Mit jelent a szellemi vezetés elsősorban az otthonunkban, a családban? Ugye sokszor halljuk azt keresztény körökben, könyvekben, hogy a szellemi vezetőnek egy családban az apának kell lennie. És biztosan ti is hallottátok már ezt, és én is hallottam, gyülekezetben is nagyon sokszor beszéljük ezt, hogy igen, a szellemi vezetőnek az apának kell lennie, de mit jelent ez, hogy szellemi vezetés? Mit jelent ez? Lehet, hogy felmerül bennetek a kérdés, bennem is sokáig felmerült, hogy oké, de mit jelent ez, hogy szellemileg vezetni? Honnan tudom, hogy vezetek? Honnan tudom, hogy nem vezetek? Tehát, hogy az emberben felmerülnek ilyen kérdések, és hogyha benned is van ilyen kérdés, akkor a legjobb helyen vagy, mert most vagyunk a második felénél ennek a sorozatunknak. Azt le kell szögezni az elején, hogy nincs tökéletes apa, nincs tökéletes szellemi vezető, egyedül egy valaki, ez Jézus Krisztus. Ő a példaképünk, ő az, akit másolunk, úgymond, akire felnézünk, és hál' Istennek a Bibliában van egy teljes fejezet, ami a szellemi vezetésről szól, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy valaki szellemileg vezet. És ez a János 17. fejezete, amikor Jézus a Getsemáné kertjében van, az utolsó óráit tölti, mármint a halála előtt, és visszaemlékezik az életére, visszaemlékezik arra a pár évre, amikor szolgált, és amit véghez vitt, hogyan teljesítette be az ő atyának az elhívását és a szándékait. És ebből a fejezetből kivehetünk 7 olyan dolgot, ami egy szellemi vezetőnek a felelőssége, amit Jézus elvégzett ezen a földön, és befutott azt a pályát, mint szellemi vezető, és ez az, amit nekünk férfiaknak, apáknak is tennünk kell a családjainkba, viszont ez az üzenet, ez nem csak az apáknak szól, nem csak a férfiaknak szól, hanem kedves hölgyeknek is, az egyedülállóknak, fiataloknak, időseknek egyaránt, akiknek van gyerekük, akiknek nincs gyerekük, akiknek van feleségük, vagy nincsen, mindenkinek szól, hiszen hogyha keresztények vagyunk, akkor abban a pillanatban, hogy keresztényé váltunk, az életünkben lettek elhívások, feladatok, Isten elhívott minket bizonyos dolgokra, és az egyik ilyen, hogy szellemi vezető legyél a környezetedben. Szellemi vezető legyél a körülötted élők számára. Ez mindannyiunknak a felelőssége, hogyha kereszténynek mondjuk magunkat, hogy szellemi vezetők legyünk. A János 17.4 azt mondja Jézus, ugye, hogy befejeztem azt a munkát, amellyel megbíztál, és ezzel dicsőséget szereztem neked itt a földön. Jézus, ugye, ahogy mondtam az előbb, visszatekint az életére, visszatekint arra azokra az évekre, amikor szolgált, és azt mondja, hogy dicsőséget szereztem neked. Azzal szerzett dicsőséget Istennek, hogy elvégezte azokat a dolgokat, amikről ma szó lesz. Az a 7 dolog, amit kivettünk ebből az igéből, és hogyha mi is betöltjük ezt a 7 dolgot a saját életünkbe, a családunk életébe, akkor mi is dicsőséget tudunk szerezni Istennek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretnék dicsőséget szerezni Istennek. És akkor befejezem a pályafutásomat ezen a földön, akkor azt tudjam mondani, visszatekintek, és azt mondom, hogy igen, Uram, én dicsőséget szereztem a te nevednek. Szóval ez a 7 dolog a következő. Az első 3-ról már beszéltünk, hogy kicsit visszamegyünk, és átismételjük, hogy mi volt az első 3 két héttel ezelőtt. Mit tett Jézus? Az első az volt, hogy megismertette velük Istent. Megismertette a tanítványaival, és azokkal az emberekkel, akiket Isten rábízott, magát, az atyát. Tehát az első számú felelőssége egy szellemi vezetőnek, hogy segítsünk az embereknek megismerni Istent. Segítsünk a gyermekeinknek megismerni Istent. segítsünk a környezetünkben élőknek megismerni Istent. Ez az első számú felelőssége egy szellemi vezetőnek. A második, amit tanultunk, hogy Jézus tanította őket Isten igére. Jézus tanította őket Isten igére. Isten elvárja azt, hogy te legyél az első számú tanító a családodban. Isten igére, aki tanítja a gyerekeidet. Nem a pásztorod, nem a szuperhősök egyik tanítója, nem a nagymamád, nem a anyukád. Te legyél az első számú tanítója Isten igének a családodban. A harmadik dolog, amiről beszéltünk, hogy Jézus mit tett, imádkozott értük. Imádkozott azokért az emberekért, akiket Isten rábízott. És arról beszéltünk, hogy imádkozz te is a gyermekeidért, és imádkozz velük együtt, és értük. És a mai nap szeretnék tovább menni, és megnézni a következő hét dolgot, és a negyedik dolog, amit látunk ebből az igéből, hogy Jézus mitől lett szellemi vezető, miért volt szellemi vezető, és a negyedik az, hogy az ő jellemét és karakterét munkálta ki bennük. Oké? Az ő jellemét és karakterét munkálta ki bennük. Ez a negyedik felelőssége egy szellemi vezetőnek. Ezt látjuk az igéből, és mindjárt meg is fogjuk nézni. Tehát Istennek a jellemét és karakterét munkálta ki bennük. És nekünk is ez az elhívásunk, hogy a gyerekeink életében, vagy akiket Isten ránk bízott, akár a házi csoportunk, gyülekezetünk, környezetünk életében, akiket Isten ránk bízott, hogy Istennek, Jézus Krisztusnak a jellemét és karakterét munkáljuk ki bennük. János 17:22 azt mondja, azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Amen. Bocsánat, közben itt beállítom az órámat. Oké, szóval aláhúztam ezt a szót, hogy dicsőség. Mit jelent, hogy dicsőség? A dicsőség az nem más, mint Istennek a természete. Istennek a jelleme, Istennek a karaktere. Amikor azt mondja itt Jézus, hogy azt a dicsőséget Istentől kapta, ezt továbbadta, Istennek a karakterét, Istennek a természetét, amit kapott, amit Isten átvett az atyától, azt adta tovább a körülöttük élőnek. Azt adta tovább a tanítványainak. A János 17:10 ezt mondja, hogy mert mindazok, akik hozzám tartoznak a tiéd, és mindazok, akik hozzád tartoznak az enyémek, és általuk mutatkozik meg dicsőségem mindenki számára. Itt is ezt a szót használja, hogy dicsőség. Nem tudom, hogy tudod-e, de az életed egy filmként forog folyamatosan a gyermekeid szeme előtt, 0-24-ben. És bár akár a családunkban, akár mint vezetőként, akár egy közösségben, bárhol, folyamatos az emberek szeme előtt az életed egy filmként forog. 0-24-ben. Az életünk célja, a legfőbb célja az az, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus. Hogy felnőjünk, krisztusivá váljunk a jellemünkben, a karakterünkben. Olyanokká váljunk, mint Krisztus. Például a szavahihetőségünkben, a nagy lelkűségünkben, a figyelmességünkben, az alázatunkban, a szolgálatkészségünkben, a kitartásunkban. Szóval olyanná váljunk, mint Krisztus. Ez a cél. És az a cél, hogy ezeket a jellemvonásokat, karakterbeli vonásokat átadd a gyermekeidnek is. Beleépítsd a gyermekeid életébe. Kifejleszd, kimunkáld bennük. Oké? Ez a célja egy szellemi vezetőnek. Ez az elhívásunk. De hogyan fog ez megtörténni? Hogyan tudod átadni a gyermekeidnek ezt a krisztusi jellemet, ezt a karaktert? Két módon. Be kell mutatnod, és tanítanod kell róla. Be kell mutatnod, és tanítanod kell róla. Mindkettő fontos. Jézus együtt lógott szinte egész nap a tanítványaival. Rengeteg időt töltöttek. rengeteg időt töltöttek. Látták azt, hogy Jézus viselkedik bizonyos helyzetekben. Látták, hogy Jézus hogy reagál. Tehát bizonyos helyzetekben. Tehát Jézus nonverbálisan bemutatta, hogy milyen az ő jelleme, milyen az ő karaktere. Anélkül, hogy mondott volna bármit is. Látták, figyelték. Példával adta át. Tehát nagyon fontos, hogy az egyik dolog az az, hogy példával vezetünk. Ugye ezt nagyon sokszor szoktuk mondani így vezetői tréningeken, bármilyen ilyen környezetben a vezetői kultúra kialakításon, hogy mindig példával vezetünk. Ez az egyik része a dolognak. De ott van a másik része, hogy Jézus néha megállt, és azt mondta, hogy jó, srácok, most álljunk meg, nézzétek, mi történt, és elkezdte tanítani a tanítványait. Elkezdett példázatokat mondani. Hogyha olvassátok az evangéliumokat, akkor látjátok mindig ezt, hogy mit a haláztak, és közben Jézus megállt, és elkezdte őket tanítani. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan adjuk át ezt a Krisztusnak a jellemét, karakterét. Bemutatjuk, és tanítunk róla. Tehát tudatosan és nem tudatosan mutatta be Jézus ezt nekik. De ehhez időt kell töltened a gyermekeiddel. Időt kell töltened azokkal az emberekkel, akiket Isten rád bízott. Hidd el, hogy ezeknek az embereknek nem minőségi időre van szükségük, hanem rengeteg mennyiségi időre van szüksége. Tehát nem minőség, hanem mennyiség a fontos. Oké? Miért fontos ez? Azért, mert ezt nem lehet betervezni, ezt nem lehet azt csinálni, hogy jó, akkor majd én pénteken 5-től 6-ig minőségi időt fogok tölteni a gyerekeimmel, vagy minőségi időt töltök ezzel vagy azzal az emberrel. Ez a gyakorlatban nem így működik. Az életben nem így működnek ezek a dolgok. Amikor rengeteg időt töltesz valakivel, ebből a rengeteg időből egy rész minőségi idő lesz. De ezt nem tudod meghatározni, hogy mikor lesz az az idő, és melyik lesz ilyen minőségi idő. Azért, mert mindig egy bizonyos élethelyzetben történnek szituációk az életünkben, hogy együtt éljük az életünket. Például egy adott helyzetben lereagálsz egy dolgot. Egy adott helyzetben, egy adott helyzeten keresztül tanítod a gyermekedet. Hogyan legyenek hálásak, hogyan kérjenek bocsánatot például, hogyan bocsássanak meg, hogyan legyenek nagy lelkűek. Csak hadd mondjak el egy példát, oké? Az előző héten zenetáboroztattam. 12 gyerekkel voltam összezárva 5 napig, minden nap lerakták a gyerekeket a szüleik, és egész nap együtt töltöttünk rengeteg időt ezekkel a gyerekekkel. 12 gyerek, 8 és 12 év közöttiek. És a terv az volt, hogy pénteken lesz egy zárókoncert, amik előadják azt a kis dalt, amit megtanultak egész héten. És lement a főpróba, megcsináltuk a fényképeket, átöltöztek, meg volt az utolsó eligazítás, egy utolsó körkérdés, hogy kinek, hogy tetszett a tábor, mivel mennek haza, stb. Tehát egy tökéletes lezárása volt a tábornak, már csak a koncert volt hátra, 5-kor kezdődött a koncert, 4:30 volt. Már jöttek a szülők, már megérkeztek a szülők, és lementünk egyet uzsonnázni a gyerekekkel az udvarba. És csak 2 percre hagytam őket egyedül. 2 percre. És az alatt a 2 perc alatt sikerült majdnem összeverekedniük. Volt egy srác, aki elég bomlasztó volt a táborban, és annyira kivívta magának az ellenszenvet, hogy majdnem az egész tábor megverte azt az egy gyereket abban 2 percben. Állítólag székek is voltak benne a buliban, meg nem tudom, hogy ütötték egymást, minden. Amikor odaértem, csak azt láttam, hogy sír a 2 gyerek. 16 óra 40 perckor, 20 perccel a koncert előtt már minden szülő ott volt, és láttam, hogy mindenki tiszta ideg. És akkor ott megálltam, és azt mondtam, jó srácok, akkor most az egész tábor bejön egy terembe, ahol voltunk, és megbeszéljük ezt. És nem érdekel, hogy 20 perc múlva koncert? Most ezt itt megbeszéljük. És ez az a pillanat, amikor tanítanom kellett nekik valamit. meg kellett nekik tanítanom azt, hogy hogyan rendezzék a konfliktusaikat. Nem székekkel, nem köpködéssel, nem csúnya szavakkal, hanem ez volt az a pillanat, a koncert előtt 20 perccel, amit nem így terveztem, nem így terveztem, nem ez volt a tökéletes idő, a minőségi időre, hogy tanítsam ezeket a gyerekeket, megtörtént. De ott meg kellett állnom, és azt kellett mondanom, hogy oké, akkor most hadd tanítsak nektek valamit az életről. Hogyan kell rendezni a konfliktusokat? Hogyan kell megoldani a dolgokat? És odaállítottam az egyik gyereket, odaállítottam a másik gyereket, és mondtam, hogy oké, akkor kérje bocsánatot tőle, mint hogyha, nem tudom, egy szülő lettem volna. Te is kérje tőle bocsánatot. Oké, nagy nehezen kinyögték, akkor te most bocsáss meg, te is bocsáss meg, fogjatok kezet. Mi fogjunk kezet? Igen, fogjatok kezet. 20 perc múlva koncert, gyerekek. Hát egy csapat vagyunk, ne hülyéskedjetek már. És akkor nagy nehezen, oké, béküljetek ki, és lezártuk, és megoldottuk, és utána 20 perc múlva ott voltak a koncerten. És előadták a dalt, és szuper volt minden. De meg kellett állni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem lehet betervezni azokat az időket, amikor te tanítod a gyerekeidet. Nem tudod tervezni előre. Időt kell velük tölteni. Rengeteg időt. Együtt élitek az életeteket, és jönnek helyzetek, jönnek szituációk, amikor meg kell állni, és el kell kezdeni tanítani őket. Nem csak példával vezetünk, nem csak majd, hogy rájuk ragad az, ahogyan én élek, mert sokszor az nem elég. Őszintén nagyon sokszor nem elég. Nagyon sokszor nagylelkűek vagyunk, nagyon sokszor példát mutatunk, megmutatjuk, hogy hogyan kell helyesen csinálni, de sokszor ez nem elég. Meg kell állni, és azt mondani, hogy figyeljetek, ez nem jó. Ez pedig jó. Ez helyes, ez pedig nem helyes. Szóval mind a kettő fontos. És a másik dolog pedig az, hogy a saját életemben vettem észre ezt, amikor gyerek voltam, pici gyerek, visszaemlékezve, hogy a gyerekek olyanok, hogy egy pillanatra megnyílnak, aztán gyorsan megint bezárnak. És sosem tudhatod, hogy mikor nyílnak meg. A legalkalmatlanabb időben nyílnak meg. Amikor már aludnod kéne, amikor már a szüleidnek aludnia kéne, amikor hazafelé sétáltok, amikor a leglehetetlenebb helyzetekben tudnak megnyílni, és elmondani, hogy mi van bennük. Emlékszem, amikor gyerek voltam, én is mindig a leglehetetlenebb helyzetekben kerestem meg anyut. Amikor már mindenki aludt, de akkor beszélgettünk a legjobbakat. Akkor tettem föl a legfontosabb kérdéseket. Akkor kezdtem el gondolkozni az élet dolgairól. Amikor hazafelé sétáltunk a zeneiskolából haza és a sötét utcákon. Ezek voltak azok a pillanatok, amikor megnyíltam, amikor elkezdtem beszélni az érzéseimről, hogy mi foglalkoztat, hogy mi az életről, az élet dolgairól. Ezért nagyon fontosak ezek az esti lefekvés előtti idők a családokban. És ezért nagyon fontos, mert nagyon sokszor ott nyílnak meg leginkább a gyerekek. Ott a legnyitottabbak, és ott van a legtöbb kérdésük. És ez az időszak, ez nem csak az anyukáknak, nem csak az anyukáknak kell, hogy fontos legyen. Az apukáknak is, hogy esti lefekvés előtt együtt imádkozzatok, hogy bibliai történeteket olvassatok a gyerekeiteknek, és beszélgessetek az élet kérdéseiről, az életről, ami éppen foglalkoztatja őket. A másik dolog a karakter és a jellem fejlődésről vagy formálódással kapcsolatban az, hogy a jelen formálódás mindig nagyon fájdalmas. Az mindig egy fájdalmas dolog, és ez azért, mert legtöbbször problémákon, nehézségeken és fájdalmakon keresztül történik ez az életünkben. Sőt, megkockáztatom azt, hogy amikor minden jól megy az életben, akkor nem formálódunk karakterben és jellemben. Amikor minden okés, akkor nem formálódunk. Nagyon sokszor a nehézségeken, a problémákon, fájdalmakon keresztül történik meg ez a folyamat. A Biblia ezért hasonlítja a jellemfejlődést a szüléshez, a szülésnek a fájdalmaihoz. A Galata 4.19 beszél erről. Drága gyermekeim, szinte ismét meg kell szüljelek benneteket, és annak minden fájdalmát el kell szenvednem, amíg Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek. Tehát Pál a formálódást, a jellem, a karakterbeli formálódást azt egy szüléshez hasonlítja, ami egy fájdalmas dolog, ugye? Tehát húzunk akkor párhuzamot a kettő között. Szülés és a jellem fejlődés vagy formálódás. A szülésnél ugye szükség van két emberre, a gyerekre és egy anyára. Ugye? Tehát a kettő nélkül, tehát egyik nélkül sem lehet szülés. Tehát ugye szükség van egy gyerekre, aki meg fog születni, akinek növekednie kell. De ugyanakkor kell egy anya, aki nem azt mondja az utolsó pillanatokban, hogy figyelj szívem, hát hogyha nem akarsz most még kijönni a pocimból, akkor maradj még ott. Nem. Most meg kell, hogy szülessél. Ugye? Tehát, hogy akik már szültek, tudják, hogy milyen ez. Ha jön, akkor jönnie kell a dolognak. Szóval mindkét félre szükség van. Ugyanígy nem csak a gyerek felelőssége az, hogy szellemileg növekszik, ez a szülői is. A szülő felelőssége is. A másik érdekes dolog a szüléssel kapcsolatban, hogy a szülés az mindig nyomással, tolással jár. Igaz? Akik szültek, tudják. Akik nem szültek, hallották. Szóval néha ugyanez van, hogy nyomnod kell a gyerekedet, sürgetned kell, hogy előre mozduljon valami, hogy változzon valami. És a Biblia azt a szót használja erre, amikor egy szamár ilyen csökönyösen áll, és így húzni kell. Így nyomni kell, tolni kell, húzni kell. Nem tudom, próbáltatok-e már szamarat húzni? Van itt ezen a helyen egy ember, aki igen, tehát ő már próbált, a Béci a legény búcsúján. Ez volt a feladata, hogy egy szamarat A-ból B-be el kell, hogy vigyen. Én ott voltam, láttam iszonyat, hogy tényleg... Tehát tényleg igaz az, hogy csökönyös, mint egy szamár, tehát hogy ez hihetetlen, és a Béci húzta, vonta, és az ott állt, és nem akart megmozdulni, de aztán végül a Béci nyert. Úgyhogy sikerült neki, de ez egy húzással járt, egy ilyen nyomni kellett, húzni kellett, megmozduljon ez a szamár. Ugyanígy van az életben is, a gyerekeknél is, a szellemi vezetésben is, a gyermeknevelésnél is, hogy vannak szülők, akik azt mondják, hogy én nem fogok semmit erőltetni a gyerekemnek. Ha ezt mondod, akkor igazából nem vagy szülő, egy haver vagy. A haverok szokták ezt mondani. Néha szükség van arra, hogy a gyereket húzni kell. Tolni kell. Ugyanúgy, ahogy egy szülésnél. Mit gondoltok, mi lenne akkor, hogyha az a gyerek az anya hasába azt mondaná, hogy én nekem ez itt tök kényelmes itt bent, én nem akarok most megszületni, jó ez itt nekem, jól el vagyok, nem akarok megszületni erre a világra, csak tele van problémákkal, szóval jó ide bent, kényelmes, tökéletes. Ugye ez furcsa lenne, hogyha ez történne. Ugyanígy azt mondja a Biblia, hogy néha arra van szükség, ahogy a szülés tolással, nyomással jár, ugyanígy szükség van a gyerekek életébe erre. És igen, összeütközés lesz, néha fájdalmas lesz, izzani fog a levegő, de ettől szokták ugye azt mondani, hogy a szülői élet egy vajúdás, nehéz munka, de pontosan ezért van, hogy nagyon sok szülő passzívá válik, mert azt mondja, hogy ez nekem túl nehéz, és én ezt nem fogom csinálni. Néha a gyermekeknek keresztül kell menniük olyan nehézségeken, amik nyilván rossz látni, akár biztos, mint szülőként is, vagy szellemi vezetőként is, de meg kell tanulniuk a leckét néha. És ez néha nem kellemes, de tudod azt, hogy erre van szüksége, tudod azt, hogy ez fogja formálni az ő karakterét, ez fogja formálni az ő jellemét. És igen, ehhez bátorság kell. Tehát ez bátorság kell. A szellemi vezetés nem félénk embereknek való. A szellemi vezetéshez bátorság kell. Szóval a negyedik pontunk ez még egyszer, az ő jellemét és karakterét munkálta ki bennük. Jézus ezt tette. Menjünk tovább az ötödik gondolatra, az ötödik pontra. Mit tett Jézus? Gondot viselt a szellemi növekedésükről. Gondot viselt a szellemi növekedésükre. Gondot viselt a lelkükre, a lelkük állapotára. Ezt tette Jézus. Gondot viselt a szellemi növekedésükre. János 17:12 azt mondja, amíg velük voltam, megőriztem őket nevet hatalma által, amelyet nekem adtál. Vigyáztam rájuk, és nem veszett el közülük senki más, csak az az egy, a pusztulás fia. Így teljesedett be, amit az írás mondott róla. Aláhúztam itt két szót, megőriztem, és vigyáztam rájuk. Megőriztem, és vigyáztam. Hadd mondjam el, hogy a gondviselés az nem más, mint védelem. A gondviselés egyenlő védelem. Amikor azt mondod, hogy te gondot viselsz valakire, akkor ez azt jelenti, hogy te megvéded azt az illetőt bizonyos behatásoktól, bizonyos dolgoktól, amik így jönnek a világból. Mit kell védened a gyermeked életében? Mik azok a dolgok, amiket meg kell védenünk? Az egyik a testüket. Fizikálisan testüket. Ez egy alap dolog nyilván, ezt szerintem mindenki tudja. Tehát én is, amikor csinálok egy zenetábort, eljön, nem tudom, x gyerek, akkor ez az első számú célom, hogy mindegyiket élve adjam vissza a szüleinek, és lehetőleg egyben, ne törjön semmi, tehát, hogy igen, és ehhez lefektetünk szabályokat, és ezek a szabályok nem azért vannak, hogy bekorlátozzák őket, nem azért vannak, hogy elvegyük a jókedvüket, hanem azért, hogy megvédjék őket. Oké? Nyilván tudom, hogy a gyerekeknek is néha el kell esniük, szóval az sem jó, hogyha túl félti az ember a gyerekét, néha esni kell, sebeket kell szerezni, de a lényeg az, hogy az első számú dolog, amit védenünk kell a gyermekeink életében, a testük. A második, az elméjük. Az elméjük. Meg kell védenünk az ártatlanságukat. Meg kell védenünk az ártatlanságukat. És ez a te felelősséged. A gyerekek nem mini felnőttek. Nem tudják kezelni az erőszakot, nem tudják kezelni a szexualitást, a gyilkolást, stb. Szóval legyetek nyugodtan szigorúak abban, hogy milyen filmeket nézhetnek meg, milyen könyveket olvashatnak. Néha el vagyok ámulva, hogy nem itt a gyülekezetben, de vannak szülők, akik simán beengedik a 10 éves gyereküket 18 év korhatáros horrorfilmekbe a moziba. Hát az én gyerekemet biztos nem fogom beengedni. Tehát az tuti. 100. Tehát, hogy igenis ez a te felelősséged. Ez a felelősség, hogy megóvjuk őket ettől a rengeteg szennytől, ami a világból jön az életükbe. Akár a káromkodás, a csúnya beszéd, stb. Én az extrém generáció ifi pásztora voltam nagyon sokáig. És minden péntek este csináltunk programot, és minden péntek este filmeztünk a fiatalokkal. És ott mi megszűrtük a filmeket. Tehát vagy megnézte valaki előtte azt a filmet, vagy én, vagy valaki másik vezető, és kiválasztottuk a megfelelő filmet. És hogyha volt egy olyan jelenet abban a filmben, ami nem volt helyes, amit nem kéne, hogy lássanak, azt átugortuk, vagy kivágtuk, ennyi. Vagy egyszerűen skippeltük a filmet, egy másik filmet raktunk be, aminek nem volt olyan a szellemisége. És itt nem keresztény filmekről beszélek, oké? Tehát, hogy nem vagyok ez a keresztény filmpárti, hogy csak keresztény filmeket nézed. Egyrésztről mi az, hogy keresztény film? Tehát, hogy nincsen olyan film, ami már mennyországba megy. Tehát, hogy oké, értem, keresztény értékrendű, ilyesmi, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy néztek a fiatalok hollywoodi filmeket, vannak tök jó filmek, amikből lehet tanulni. Viszont, és van ami pozitív üzenete van, és jó a lelkülete, a szellemisége annak a filmnek, de az a film, ami tele van káromkodással, tele van szexuális poénokkal, ami tele van szexualitással, tele van nem tudom, mindenféle ilyen dolgokkal, azt nyilván azokat nem raktuk be. És egyébként van, működnek ilyen honlapok, amik keresztények működtetik, ifi pásztorok, akik, és nekem is megvan ez a honlap, és arról vettem az ötleteket, ezt szülőknek tudom ajánlani, szívesen átküldöm a linket. Minden egyes film, ami megjelenik ma a mozikba, minden egyes sorozat, minden egyes videoklip, minden egyes könyv, minden, ott van listázva, és oda van írva, hogy mennyire ajánlott, mennyire nem ajánlott, szülő felügyelete mellett ajánlott, vagy bizonyos részek, mik azok a részek, amiket nem ajánlanak a filmből. Szóval ez nem fekete-fehér, oké? Ez a dolog. Viszont érdemes erre odafigyelni. És ezek nagyon-nagyon jó segítséget tudnak nyújtani a szülőknek. Aztán ugye védeni az elméjüket, védeni, tehát hogy megtanítanak, hogyan öltözködjenek például mai fiatalok. Tehát, hogy a lányok, hogy az utcán, gyülekezetbe, nyilván a strandon. Tehát, hogy mennyire kirívóan öltözködnek. És ezt csak így el szeretném mondani, én nem tudom, feltűnt-e, tehát, hogy a Zsani, egy feleségem, ő volt az, aki nekem nagyon sokat tanított erről a dologról, és egy fantasztikus példa ilyen szempontból. Tehát, hogy nem tudom, feltűnt-e, de Zsani sosem énekelt még ezen a színpadon miniszoknyában. Vagy ekkora dekoltásban. Oké? Tehát, hogy egy szép lány, de nem teszi ki az itteni fiúkat kísértésnek. És ugyanígy nekünk erre figyelnünk kell, és vigyáznunk kell, és meg kell tanítanunk a gyerekeinket, hogy hogyan tudják ezt helyesen csinálni. Szóval ezek azok a dolgok, amiket át tudunk adni a gyermekeinknek. Aztán a harmadik dolog, amit védenünk kell a gyermekek életében, az a szellemük. A szellemük. Óvni kell a gyermekeknek a méltóságát, az önbecsülését, az értékét. Fontosak a szavak, amiket mondunk, amiket kimondunk rájuk, amiket mondunk nekik, mert ezek óriási nyomot tudnak bennük hagyni, és hogyha ezek negatív szavak, akkor azok is nagyon negatív, nagy rombolást tudnak bennük okozni, sebeket, amik lehet, hogy nem fognak begyógyulni, egy életen keresztül hordozzák magukban. Például ilyenek, hogy amikor azt kapják otthon, hogy belőled nem lesz senki, semmire nem fogod vinni az életben, buta vagy, csúnya vagy, hülye vagy, nem vagy olyan jó, mint a testvéred. Tehát ezek azok a dolgok, amik nagyon le tudnak rombolni gyerekeket. És ezért meg kell értenünk a szavunknak az erejét és hatalmát. Tehát a szavaidnak hatalma van. Le tud rombolni, vagy fel tud építeni. Az 1 Péter 5:2-3 azt mondja, kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint a jó pásztor, viseljetek gondot azokra, akikért felelősek vagytok. De ne kényszerből, hanem önként, mert ez Isten akarata. Olyanok ők, mint Isten nyája. Ne a pénz utáni kívánságból hajtva végezzétek a munkátokat, hanem készségesen. Ne zsarnokoskodjatok a rátok bízottakon, hanem mutassatok nekik példát. Találhúztam azt, hogy viseljetek gondot. Jézus ige erről beszél. Viseljünk gondot. Viselj gondot gyermeket testére, elméjére és szellemére. Amen? Oké, nézzük tovább. A 6. Mit tett Jézus? Hogyan volt szellemi vezető ezen a földön? Mit tett? Felkészítette és kiküldte őket a szolgálatra. Ez a 6. pontunk. Felkészítette és kiküldte őket a szolgálatra. János 17:18. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. A végső célja a szülői mi voltnak, a szellemi vezetésnek az, hogy felkészítsd és kiküld a gyermekedet a szolgálatra, Isten dicsőségére, hogy Istent szolgálják. Ez a végső célja, hogy kiküld a gyermekedet, és felkészítsd a szolgálatra, hogy hogyan szolgálják Istent. Abban a pillanatban, hogy megszületett ez a gyermek, az egésznek az a célja, hogy kiküld őket. Nem az, hogy majd felnőtt korukban is majd te irányítod őket a háttérből. Vannak szülők, ugye, akik még a házasság után is irányítani akarják a gyerekeiket. Nem ez a cél. Nyilván minden szülő meg akarja védeni a gyermekét, ez okés. És ez a mi dolgunk, hogy védelmezzük őket, amíg felcseperednek. De nem az a cél, és ez itt a lényeg, nem az a cél, hogy megvéd őket attól, hogy kockázatot vállaljanak Isten dicsőségére. Még egyszer elmondom, nem az a cél, hogy megvéd őket attól, hogy kockázatot vállaljanak Isten dicsőségére. Nem kell megakadályoznod őket abban, hogy Isten akaratát végezzék. Tehát nem szabad, hogy túlzottan védjük őket. Amikor azt mondjuk, hogy oké, és szeretném, hogyha Istent követnéd, de nem akarom, hogy szolgáljon minden vasárnap a gyülekezetben. Vagy nem akarom azt, hogy mit tudom én, valami veszélyes dolgot csináljon Istenért, Isten dicsőségére. Hadd meséljek el egy történetet az életemből, mert ezek a személyes történetek a legjobbak. 13 éves volt, amikor megtértem. 14 éves koromban anyukám elküldött egy táborba, külföldre, ahol betöltekeztem a Szent Szellemmel. 15 évesen kaptam egy érintést Istentől, egy elhívást Istentől, hogy én szeretném szolgálni Istent az életemmel. És Isten adott egy ilyen agyament álmot, egy célt, hogy menjek el és turnézzunk egész Magyarországon, és hirdessük zenén keresztül az evangéliumot. 16 éves koromban megalakult ez az együttes. Kiskorú voltam, oké? 16 évesen, 17 évesen 1 millió forintos költségvetésből már külföldön is voltunk. Úgyhogy kiskorú voltam. Szerintetek most belegondoltam a szüleimnek az oldalába. Ez nem normális, tehát megőrült. Tehát nőjél már fel, hiszen legyél 18 éves. És nem. Nem korlátoztak be ilyen szempontból. Adtak irányvonalakat mindig az életembe. Mindig elmondta anyu, hogy figyelj, ez nem helyes. De amikor a szolgálatról volt szó, amikor az elhívásról volt szó, sosem korlátozott. Engedte, hogy kockázatot vállaljak. Ezt rizikót vállaljak. És én ezért nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ott volt nyilván velem a buszon, tehát, hogy ő volt a felnőtt kísérő, mert egy kiskorú vezette kb. A csapatot, tehát, hogy buszáj volt, hogy ott legyen, de hogy abszolút támogatott minden percben a szolgálatomban, és hogy Istent szolgáljam, Isten dicsőségére. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy a következő generációt felkészítsük, és utána elengedjük, hogy szolgáljanak, hogy szolgálják Istent. És lehet, hogy az a mi eszünkkel az ilyen meredek lesz, hogy Úristen, milyen kockázatos dolgot fog csinálni az a gyerek, de meg kell engednünk, hogy Isten legyen az életükbe az Isten. És Isten vezesse őket. Nem mi. Nem mi vagyunk az Isten az életükbe. Isten az Isten az életükbe. Szóval készítsd fel, és küld ki őket a szolgálatra. Ez a 6. pontunk, és a 7., ezzel az utolsó, bemutatta nekik, mit jelent elköteleződni. Bemutatta nekik, mit jelent elköteleződni. Jézus bemutatta a tanítványainak, mit jelent elköteleződni. A János 17:19. Értük, oda szentelem magamat, hogy ők is oda szenteljék magukat neked a valóság megismerése által. És aláhúztam ezt a szót, hogy oda szentelni. Mit jelent ez a szó, hogy oda szentelni? Hát pontosan ez, elköteleződni. Jézus elkötelezte önmagát, és mit ír az ige? Azért, hogy akik őt követik, ők is elköteleződjenek. Csak addig a mértékig tudod a gyermekedet vezetni szellemileg, ameddig te is eljutottál szellemileg. Még egyszer elmondom, csak addig a pontig és mértékig tudod vezetni a gyermekeidet szellemileg, ameddig te is eljutottál szellemileg. És van egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezt Ez a legfontosabb kérdés. Tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy mit látnak a te gyermekeid, mi az, ami felé te elköteleződtél az életben? Mi az, amit látnak a te gyermekeid? Mi az, amit látnak a te embereid, akiket Isten rád bízott, akár egy házi csoport, akár vezetsz a munkahelyeden, példa vagy, szellemi vezető vagy. Mi az, amit látnak ők, amifelé te elkötelezted magadat? És mit szeretnél, hogy lássanak? Mit szeretnél, hogy lássanak a gyermekeid? Én kívánom azt, hogy kötelezd el magadat Isten 5 fő célja felé az életedben. Másfél évvel ezelőtt tanítottam egyszer a gyülekezetben arról, és ezt vissza is kereshetitek a podcastek között, miért teremtett Isten. És a felfedezőn az új keresztényeknek erről beszéltem, hogy mi az életünk 5 legfontosabb célja, ami miatt Isten megteremtett bennünket. És azt gondolom, hogy ha elkötelezzük az életünket e felé, az 5 cél felé, ez a legjobb. Ez a legjobb, amit mi tehetünk. Mi ez az 5 dolog? Megismerni és szeretni Istent. Megismerni és szeretni Istent. Ez a dicsőítés. Ezzel tudjuk dicsőíteni Istent. Ezzel tudjuk kifejezni, hogy mennyire szeretjük őt. A másik ilyen legfőbb cél az életünknek, megtanulni szeretni másokat. Megtanulni szeretni másokat. Elköteleződés a közösség felé. Közösségben tanuljuk meg egymást szeretni. Ugye erről is beszéltünk. A harmadik, elköteleződni, hogy olyanná váljak, mint Krisztus a jellememben, a karakteremben. Ez a szellemi növekedés. Elköteleződni a szellemi növekedésbe. A negyedik, elköteleződni a szolgálatban. Mit jelent szolgálóvá válni? Hogy nem csak elveszek dolgokat a világból, hanem hozzájárulok a világban dolgok, világhoz dolgokkal. Tehát nem csak elvenni, de adni. Ez a szolgálat. És az ötödik, megosztani az örömhírt másokkal. Elköteleződés a misszió felé. Kívánom azt, hogy kötelezd el magadat te is e felé, az 5 dolog felé az életedben. És tanítsd a gyermekeidet is arra, hogy ők is köteleződjenek el e felé, az 5 dolog felé. János 17:11 azt mondja, most már visszatérek hozzád, atyám, nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk. Kívánom azt, hogy legyen ez az imánk. Azok felé, akiket Isten ránk bízott, akár a gyermekeid, akár környezetedben emberek, imádkozz értük, hogy Istenem, őrizd meg őket. Őrizd meg őket. A szellemi vezetés, a gyermeknevelés, szülőség, ez egy időszakra szól az életünkben. Ez el fog múlni egy idő után. Tehát, hogy ez csak egy időszak. Hozzuk ki belőle a legjobbat, azt kívánom, és csak bátorítom azokat, akikben lehet, hogy van félelem. Sosem késő elkezdeni vezetni. Sosem késő felállni, és azt mondani, hogy oké, én elkezdek vezetni. Lehet, hogy már kiröpültek a gyerekeid, lehet, hogy már nyugdíjas vagy, lehet, hogy úgy érzed, hogy ez már nem aktuális. Bátorítalak, kezdj el vezetni, és sosem késő. Amen. Kérlek, álljatok fel, és imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked ezt az igét, köszönjük Jézus, hogy te bemutattad, mit jelent a szellemi vezetés. Uram, imádkozok ezért a gyülekezetért, és imádkozok minden egyes emberért itt, hogy hadd tudjunk felállni és elkezdeni vezetni. Uram, adj nekünk bátorságot, Uram, ehhez. Imádkozom, Uram, azért minden apáért itt ezen a helyen, minden anyáért, minden egyedülállóért, minden fiatalért és idősért, Uram, akik egy nap családjuk lesz, vagy vezetők lesznek, vagy már most, Uram, elhívtad őket, Uram, a környezetükbe, hogy hatással legyenek. Imádkozom értük, hogy hadd tudják befutni azt a pályát, amire te elhívtad őket, és imádkozom azért, hogy hadd tudjunk dicsőséget hozni a te nevednek. mikor visszatekintünk majd az életünkre. Uram, imádkozunk a családokért ebbe a gyülekezetbe, imádkozok a házasságokért, imádkozok, Uram, a vállalkozásokért, imádkozok, Uram, házi csoportokért, imádkozok, Uram, minden emberért, Uram, hogy hoz helyreállást, Uram, hoz egészséget, Uram, és imádkozom, Uram, azért, hogy hadd tudjunk felállni az életünk minden területén, és vezetni szellemileg Jézus nevében. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.